Mendoza volt a felesége, és egy nagyon minta házasság volt, ezt mindig mindenki csodálta, hogy egyrészt meglepő módon idősebb volt a Laborfalvi Róza, mint a Jófej Imor, másrészt pedig hát egy nagyon-nagyon sikeres, az ország egyik legismertebb színésznője volt, és hát állítólag tökéletes háziasszony volt, csodálatosan főzött, és minden lakásukat rendben tartotta, és hát biztos nem ő maga törölte a port, de hogy nagyon, nagyon jó háziasszony is volt. Tehát ezek, amiket ő leír, a többiek milyen egyéb hibákkal rendelkeznek, az állítólag nem volt benne a Laborfalvi Rózában, bár a Jókai anyja, Anna, Jókai anyja nagyon furta a Laborfalvi Rózát egy darabig, aztán egy idő után megbocsájtott neki.
Petőfi Sándor, dicsőséges nagyura. Dicsőséges nagyurak, hát? Hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit? A nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény néps hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megroham, mint vadállat bennetek, s fogát, körmét, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszú állás órája, ezer évig híztak rajtunk az urak, most rajtok a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre, hanem mégse. Atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok a kezetek, legyünk szemei minnyájan egy láncnak, szüksége van minnyájunkra a hazának, nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán, ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek.
Az lenne az én kérdésem, hogy miután itt már felsoroltál néhány ételt, amit ő felsorol, hogy az nagyon hiányzik neki, meg azt nagyon szeretni, hogy elmondanád-e, hogy ezek milyen ételek, és hogy kell elkészíteni?
Igen. Hát az első, amiről ugye Jókai neve ma is ott van az összes étlapon, vagy nagyon sok étlapon, ez a Jókai bableves. Azonban ennek van egy specialitása, mégpedig, hogy Jókai disznólábbal szerette a bablevest. Na hát a disznóköröm ugye az ma is egy bevett étel, nyilván nem a új gazdagéknál, de akik szeretik a magyaros ételeket, azok bizony nagyon is megbecsülik a disznókörmet. Ennek az egyik nagyon fontos eleme a disznókörömnek, hogy az ismerős hentesnél vegyük, mert ott szépen meg van tisztítva. Egyrészt le van pörzsölve az összes szőr, minden feketeség ki van belőle vágva, és, ami szintén nagyon fontos, egészen apró ízekre van széttrancsírozva a disznókörön. Mert így lehetséges viszonylag kultúrált módon kanalazni a Jókai bablevest benne egy-egy darab körömmel, hogyha az ízekre van szétvágva. Hát, hogy mit jelent az, hogy ízekre van szétvágva, aki még nem csinál, vagy nem látott ilyet, vagy nem csinált ilyet, az kérje meg a hentest, hogy mutassa meg neki, hogy hogy kell fölvágni egy disznókörmet.
Bocsánat, most, itt igen? Egy gyakorlati tanácsot adhatok, ne akkor kérje meg, hogy mutassa meg, amikor hosszú sor áll nála, és mondjuk karácsonyi vásárlást szeretne mindenki, hanem hát vagy egy hétköznap délelőtt, vagy valami olyan időpontban, amikor nincsenek sokan. Mert a hentesek többsége tényleg szívesen segít, de nem szeretne.
Sőt, a mi hentesünk még főzési tanácsokat is ad. Igen. Tehát a köröm elkészítésének az alapvető módja, hogy sok-sok vörös hagymát a köröm mennyiségéhez képest 30% vörös hagymát disznózsírba, vagy én egyébként inkább kacsazsírt használok, abba megdinszteljük a hagymát. Ezt egy kis piros paprikával megszórjuk, rátesszük a köröm ízekre szedett körmöt, és tulajdonképpen egy pörkölt alátétté fejlesztjük azzal, hogy paprikát, apróra vágott tévépaprikát, esetleg kápiát, ugye a kápia ízesebb paprika, teszünk alá, apróra vágott paradicsommal. Sokan nem szeretik, hogyha a paradicsomnak a héját megőrzi a pörkölt, ez ellen két ellenszer van. Az első ellenszer, hogy forró vízbe leforrázzuk a paradicsomot, és lehúzzuk a héját. A másik, nagyon apróra vágjuk, mert a nagyon apróra vágott héjas paradicsomnak nem lóg ki a héja a pörkölt alapléből. Ezt követően megsózzuk, borsozzuk ízlés szerint, esetleg egy kis csili paprikát, vagy erős piros paprikát is, mondjuk erős pistát, vagy más jellegűt tehetünk hozzá.
Babérlevelet
mindenképpen tegyünk hozzá, és jöhet az előző este beáztatott bab. Ezt a babot szépen felöntjük, úgyhogy egy jó újnyival, két újnyival ellepje a immár a körömmel együtt főzendő babot a víz, esetleg a laplé, de nem kell, mert az alaplé szerintem ide fölös luxus, mert a körömnek van annyi saját íze, hogy abban nem szükséges. Ezt követően föltesszük, és csendesen forraljuk. Ugye a csendes forralás az azt jelenti, hogy nem zubog a víz, hanem éppen csak, hogy így pöty-pöty-pöty kezd forrogatni. Na hát ezt egy jó két-két és fél órán át rotyogtatjuk a bablevest, és a végén tejföllel sűrítjük. A tejfölös sűrítés ugye a hagyományos módja, már pedig ugye Jókai az igazi közvetlenül a parasztságból átvett ételeket szerette. Nos, ezt egy kevés liszttel besűrítjük még a tejfölt, és utána felengedjük egy egész kevés forró vízzel, egy külön tálba, vagy amiben összekevertük a lisztet a tejföllel, fölengedjük, újra keverjük, fölengedjük, újra keverjük, és amikor már teljesen híg ez a sűrítő alapanyag, akkor tesszük bele a sűrítést a bablevesbe. Mindenfélét még hozzá kitalálhatunk, például hosszú, erős zöld paprikát is tehetünk mellé, és hát feltétlenül egy friss, kovászos parasztkenyér karéja el kell az ilyen bableves mellett.
Akkor most egy kis pihenésképpen, ugye meghallgattunk egy ilyen könnyűnek nem nevezhető étel, de biztos nagyon finom. Viszont kéne arról egy pár oldalt felolvasni, ami az ő gazdálkodó fénye. Ugye a hosszú életnek megvan ennek előnye, hogy az ember sok mindenféle foglalkozott, ráadásul ugye jól keresett egy idő után a saját regényei megjelentetésével, és rengeteg nyelvre is lefordították Jókai műveit. Úgyhogy jól élt, és ezt nem elhernálta, hanem gazdálkodott. Olvasol belőle valamit? Vagy kezdjem én?
Igen, egy pillanat, mert keresgélnem kell, de már rajta vagyok.
A hármas számú.
Igen, megvan.
Jó.
Csak lassan tölti be a gép. Na hát, milyen lusta gép.
De akkor elkezdem addig, jó? Vagy megvan?
Az első, igen, ez a pénzcsinálásról szól.
Ez az.
És attól kezdve aztán kora reggeltől késő éjszakáig volt alkalmam megismerkedni azzal a rejtélyes tudománnyal, ami a pénzcsinálás jelenti, és aminek műszavait eddig nem értettem. Strazza könyv, váltótárca, zsiró obligó, mankó, sztornó, szuperkargó, kommandit, refakcia, differencia, prémium, massematte, lajte, etc.
Igen.
És még csak a tanulás lett volna, és ha még csak a tanulás lett volna a dolgom. De a sokágazatú üzlet, vállalat érdekében egyre futnom kellett egyik minisztériumból a másikba. Itt engedélyért, amott közbenjárásért könyörögve, fenyegetődve, képviselői súlyomat mérlegbe vetve, ha valahol az országban kiütött a hasított patájú barmok között a körönfájás, még a bécsi minisztereket is le kellett húzgálnom a frakjuknál fogva az égből, és az én hízott göbölyeimet eresszék át a vámon. Ide át a zsidók kedvébe járnom, oda át a zsidókat szidnom, egész nap bőrzetudósításokat hallgatnom telefonon. Jaj, de rettenetes dolog gazdag embernek lenni. Hát még a nagy földbirtok, az még csak a kedves provincia.
Így szokták a két sort idézni a poéták, de elhallgatnak valami két belső sort, tehát az így van ez magyarul. Boldog, aki hivatalból mentem, mint a hajdani halandó, szabadon a fizetségtől, maga ökrén szánt apai földet. Hát igen, ez a parasztsági színvonala, nem az övé. Az ám fizetségből szabadon, de próbálja csak meg Horáciuszt, nagymatag manapság a szántásvetés örömeit, majd megtudja akkor, hogy mi az a nehézség. Hiszen én is boldog voltam addig, amíg a magam hét szilvafás telkén gazdálkodtam. Az a nagy uraság, saját termesztette faszulja, krumplival jól lakni, rá saját szűrte karcost inni, igaz, hogy ráment a gazdálkodásomra egy-egy regényemnek az ára, de meg volt érte a magam gyönyörűsége. Szervusz gyönyörűség a 10 000 holdas gazdaságnál. Ha én azt úgy hexameterevetbe tudnám szedni, mint Vergilius, hogy mi minden negatívum vár egy földesúra, az volna ám csak a nagykönyv. Először is az idők viszontagságai, szárazság, sok eső, téli hó, tavaszi fagy, árvíz, vadvíz, jégerés, aztán az időjárás befolyásai, drozda, üszökköd, ragya, magszorító forróság. Aztán a pokol szülte légiói az apró ördögöknek, a mezei egér, vándorhörcsök, sáska, hesszeni véd, cipoly, filoxéra, fajol, drótféreg, még a sátán virágos kertje is, aranka, szertövis, peronoszpóra, aszottas, hát aztán a nehéz javaják, körömfájás, szájfájás, léppe nem étej, sertésféz, szopornica, szemcsés, hú, ezt nem is olvastam el rendesen, szemcsés, kötőhártyalob, ez valami szembetegség, és a nagy baj, lódoktor, ispotály, patika, ne a meg a mindenféle adónemek, államadó, községadó, pótadó, urbérválság, szőlődésmaválság, ármentesítő társulati kvóta, jégkár, tűzkár elleni biztosítás, útcsinálás, patronátus, parókia, iskola, kisdedolgó financ. Majd minden felől gépek jönnek, csiplőgép, aratógép, vetőgép, gőzeke, tehát szóval nem akarom önöket ezzel nagyon fárasztani, ezt most én mondom, nem jók, de ugyanazok a dolgok, legfeljebb más szóval és más technikai fejlettséggel, mint amelyeket most is a mezőgazdaságban panaszkodnak. Folytatva Jókait, ellensúlyozásul az elsoroltaknak szolgálnának azután a gazdászati év nagy eredményei. Az aratás, kaszálás, takarítás, cséplés, szüretelés, pálinkafőzés, krumpliszedés, kukoricatörés, répaszedés. Ilyenkor a gazdának se éjjelese nappala. 20 órát dolgozik minden ember, egy napot sem szabad elveszíteni, minden minut az 1000 forint. Aztán jó termés volt, akkor nincs ára semminek, filoszemiták volnánk már mindannyian, de ne adj Isten, hogy a látóhatáron egy zsidónak a fejét perspektívával fel lehessen fedezni. Ha pedig felszökkent az ára a búzának, akkor meg nincs búza. Ugye ebbe a filoszemitákat meg a zsidókat emlegetésben az az édes, hogy akit aztán elvett felesége. Mikor ezt írta, akkor azt hiszem már a felesége volt, nem? Most ezt így hirtelen nem emlékszem, hogy hányba írta, de már 1900 után. Tehát a második felesége a zsidó volt. Arra jössz, hogy ezt is leírja. Mert ez volt a vélemény országosan, nem?
Igen, igen, igen. A mezőgazdaságról az volt a vélemény, amit Moldova is mondott, hogy a mezőgazdaságnak két problémája van, az asszály meg a viszály.
Hát ezt írja le csak szebb, sem szebben és jóval bőségesebben. És akkor itt a vége felé az egyetlen igazi profitja a nagybirtokosnak a hajtóvadászat. Ennek az élvezetnek pedig én semmi hasznát sem vettem, mert én olyan kitűnő vadász vagyok, hogyha én egy nyúlra ráduplázok, az a lövés után még jobban tud szaladni, mint előtte. Ennyit láttam jónak a földesúri élményeimből följegyezni.
Mai földesurak is imádnak vadászni.
De hát ő nem, hát azt mondja, hogy nem talált el a nyulat, mert az jobban futott utána. Hát igen. Akkor mondjunk még valamit Jókairól? Főzünk. Vagy még mondasz még receptet, mert ez az egy szem Jókai bableves, ez nem volt igen. Egy hosszú.
Akkor nézzünk egy hajdúkáposztát, füstölt oldalassal és kolbásszal. A hajdúkáposztának...
Könnyű diétás étterről fognak
edzeni. Hát igen, nem kell belőle sokat enni. Nem kell belőle sokat enni. Az a baj, hogy akik ellenzik a hagyományos magyar konyhát, azok azt feltételezik, hogy 45 deka szín húsból kell egy adag káposztát főzni. Hát erről szó nincsen, erről szó nincsen. Az egy főre jutó húsmennyiség, számított húsmennyiség, az a 8 deka, ez a kiszabadt, a közétkeztetési kiszabadt, a éttermi pedig 15 deka. De ennél többet egyébként egy normális, egy átlagos ember nem eszik, nem akarom azt mondani. Normális, mert vannak, akik többet esznek, és mégis normálisak. Tehát nem kell túlzásba vinni az étkezést, főleg nem az egy alkalomra szóló étkezésben. Na, a hajdú káposztának a lényege a savanyú káposzta. Veszünk egy savanyú káposztát, és majdnem fele annyi hagymát megdinsztelünk, elég lehet 30% is, és miután megdinszteltük a hagymát, rátesszük a káposztát, hagyjuk egy icipicit rotyogni, egy kis vizet öntünk alá, félrehúzzuk, vagy egy másik edénybe megfőzzük a füstölt oldalast. Ez nem egy bonyolult dolog, ugye? Meg kell venni az oldalast, lehetőleg egy ismerősnél, vagy mostanában egyébként azt látom, hogy a bevásárló központokban is lehet jó füstölt árut kapni. És én azt javaslom, hogy vágjuk fel a füstölt oldalast ilyen szeletekre. Tehát ahogy a bordák vannak, azoknál föl, és megfőzzük őket egy külön vízbe. Azért külön vízbe, mert ezt a levet, ezzel a lével fogjuk felönteni a savanyú, a hajdúkáposztát, és ebbe már akkor, amikor beletettük a savanyú káposztába, ami már ugye a dísztelt hagymát tartalmazza, akkor kolbászkarikákat is elhelyezünk. Ez egy nagyon kellemes étel, feltéve, ha nem felejtjük el, mint én most, a babérlevelet, mert az nagyon vágyik rá, nagyon vágyik a savanyú káposzta. Na most ezt, hogy ez mitől hajdú? Hát attól, hogy leginkább Hajdú-Bihar megyébe főzik ezt, és akkor ott így elkeresztelték. Ehhez mindenképpen kell egy jó nagy adag piros paprika, paradicsomot, az már nagyon nyírség, az nagyon nyírségi jellegű, úgyhogy én azt nem javaslom, és hát mindenképpen szerintem célszerű kanállal enni, egy nagy szelet fehér paraszt kovászos kenyérrel, mert így tudjuk a levet is együtt bekebelezni a káposztával.
És akkor a csontot kézzel tartjuk?
Hát igen, bizony. A csontot kézzel meg kell fogni, sőt, az se bűn, ha nyilvánosan lerágcsáljuk a csontról a húsokat. Tejföl, tetszőleges. Vagy igen, vagy nem. Ugye én azért nem nagyon kedvelem a tejfölt, mert rendkívül enyhíti az ételeknek az ízét. Tehát én pedig azt szeretem, hogyha a magyaros ételek magyaros jellegűek, de természetesen mindig van egy kis tejföl azok számára, akik így szeretnék enni.
Akkor még egy utolsó idézetet, egy nagyon rövidet én szeretnék felolvasni, mert ez nekem nagyon tetszik, amit kiválasztottál. Ez arról szól, hogyha az öreg ember gazdag lesz, tehát valami olyan feleséget veszel, matrónát veszel, aki ő maga gazdag. Ugye azt mondtad, mikor kérdeztem, hogy ez miért izé, hát hogy azért, mert hogy csak a férj gazdálkodhatott abban a korban még a feleség vagyonával. Tehát végső soron úgy lesz gazdag, hogy semmit nem tett érte, de mindegy.
Igen.
És akkor azt írja erről a dologról, hogy no de most már hát csak volt pénzünk elég, disztingváljunk. Pénz volt sok, de elég soha. A gazdag embernek soha nincs elég pénze. Amikor még jámbor, munka után érő ember voltam, minden fölöslegem volt, amiből jótékonyságra, köztélokra is úri módon juttattam. Most, hogy 100 000-ével tolakodik be hozzám a bankó, zsugori vagyok. A pénztárnokom kétségbe van esve, a pénztárban soha sincs elég kassa. Hova lesz hát? Ezt is kitanultam időjártával. Úgy, és akkor itt majd felsorolja, hogy mire költötte ő a sok pénzt, illetve hát költötte volna, hogyha egy gazdag matrónát vett volna feleségül özvegységében.
Igen, tehát ebből az a tanulság, hogy Jókai és Petőfi is abszolút marxista alapon álltak, mert lelkes olvasói voltak a Marx-féle kommunista kiáltványnak, ugye ezt Marx Engels közösen írta.
Mert szegény meghalt, mire az ide jut. Már lehet, hogy el tudta olvasni angolul.
Tudta olvasni. Ezt Móri Zsigmond Petőfi életrajzából tudjuk. Igen. Jó, tehát az a lényeg, hogy a gazdag embernek a pénze soha nem elég. Ez egy örök tanulság.
Igen. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmüket. Tóth Zoltánt és Kis Katalint hallották, akik főleg Jókai okosságára és szellemességére és az életről való gondolatait megpróbálták meg önöknek továbbítani. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten hétfőn 20 órakor is.